Negyedik fejezet.
Húzd meg jobban, szorítsd, kösd meg hamar, hogy a pokol!
Bújainé leánykori fűzőjét használta még mindig.
Konokul.
Holott azóta némileg meghízott, de a dereka vékonyságából nem engedett.
Az igaz, nagy nap. Bójai Farkas székfoglaló napja. A kollégiumban.
Bójai íróasztalánál ül előtte nyitva a nagy héberbetűs Ó testamentum, azt olvassa már kora reggel óta. Most nem olvas, tűnődve néz ki az ablakon, olyan elmélyedéssel, mintha csodálatos dolgot látna, holott valójában nem sok nézni való van. Egy szekér erőlködik fölfelé a nagyközön, a sárba, hátuljához kötve gírhes borjú. A szekéren asszony ül, bugyolált fejjel, fekete kendőben, kezébe halom barkát szorongat, amit itt picusnak neveznek, és a zsendülő fűzfa pelyhes rügyei.
Tavasz van.
Éppen május 4-e, kora reggel, míg eső szemerkél bánatosan ősziesen, de most már kisütött a nap, és az átellenben lévő kollégium kerítésfalát fürdeti.
A fal. A fal friss meszelés, aranyszín sárga, mögötte zömök nagy kétemeletes épület, alacsony kőboltozattal, magas, cserepes tetejével.
Kaszárnyás, szigorú, víztelen épület. De nagy és új. Az épületet nézi-e Bójai Farkas, ahová nem sokára bevonul, a sáros utca meredékén cuppogó sárba fölfelé igyekvő embereket, amint mennek a fapiacra, vagy a semmit nézi, mint gyakran szokta. Ki tudná megmondani? Előtte a héber biblia, arca megilletődött a szűk ablakon keresztül, fehér homlokára rásik a tenyérnyi fény. Tenyérnyi fény a májusi napból. Szelíd, busongó, ünnepélyes arc, tiszta, mély, nyugalmas férfi fényével telítve. Kegyelmed még nem öltözik? Nyit be hirtelen az asszony, aki már szerencsésen átesett a fűzésen, és előtte áll ünneplő ruhában. Ruhája rezed a zöld. Sötét szőke haja ünnepre rendezett, szájának íve komoly, szeme is fölajzott az ünnepvárakozástól, csak éppen a hangja nyugtalan, és a homloka. Idejében elkészülök. Feleli Bójai szelíden, és nézi az asszonyt. Szeretettel simogatja végig szemével szép alakját, kicsi lábát, kiírett asszonyiságát. Hirtelen föláll Bójai. Odalép az asszonyhoz, magához húzza, megcsókolja a bal orcáját.
Eljött hát. Végre. Mennyi vergődés után,
mondja az asszony, és kutatóan néz Bójaira.
Nem nagy kedve van kegyelmednek, teszi hozzá.
Megelégedett vagyok, és kívánom, te is az legyél, válaszolja Bójai.
Nem erősen professzori ház ez, mondja az asszony.
Bójai nem felelt erre. Belátta, igaza van az asszonynak. A ház rozzant, vásott padlója kong lépteik alatt. A plafongerendák barnán, szuetten, aggodalmasan hajolnak. A főkurátor megígérte, hogy a kollégium mi hamarabb új hajlékot készített számunkra, mondta Bójai engesztelően. Addig ránk dől, folytatta az asszony tovább is nagy kedvel. Kint János karikoltása hallatszott, aztán erőteljes, bődülő sírása. Bójainé nyomban kiment, rezed a színű sejemruhájának zizegő, sohogó libegésével. Bójai megrázta magát, aztán öltözködni kezdett. Fölcsendült a kollégium tornyának két csengője, dacos, harsogó szaporasággal, s ugyanakkor Bójai Farkas és felesége kiléptek a kapun. Ünneplőben méltóságos díszben. Sár, mondja az asszony undorral, és Bója is aggodalmasan nézi a lábuk előtt elterülő latyakot, amely csöppet sem volt ünnepélyes. A haladó emberek megálltak, rábámészkodtak Bójaékra, akik szerencsésen átjutottak a túlsó oldalra, most már karonfogva lépdeltek. A fapiacra igyekvők hosszasan néztek a két ember után, elismerőn és megilletődve. Valami nagy hivatalbeli úr, mondta hangosan egy asszony, aki kosár kenyeret vitt a fején, úgyhogy Bójaék is meghallották. Most van elég a fajtájukból, felelte egy bocskoros ember. Még néhány lépés, és ott állnak a kollégium bejáratánál, amelyet zsendülő bükkfalombok és sötétlő fenyőágak díszítenek, fölül meg virágokból kirakva az Isten hozott latinul. A bejáratnál Zeig főkurátor fogadta őket. Háta mögött a diákok állnak, végig tovább az osztályos tanulók tanítóikkal. Bójai kezet fog Zeikkel. Kissé meghajtva magát, szótlanul a diákok viváltot kiáltanak, aztán Zeik az asszonyhoz lép, és tökéletes gráciával csókol kezet Bójai nénak. Bevonulnak a nagy terembe, ott már sokan vannak. A teremben se dísz, semmi. Csak a hosszú, zöldposztós asztal az emelvényen. Fölötte Calvin Zord, barátcsukjás képe, az asztal közepén a nagy, fekete kötésű biblia, amely kopott már. Föllép az emelvényre egy öreg ember, rövid fehér szakállal, félhosszú haja hátra simítva, óriási homlokából, fekete sejem palástja megvillan. Aztán nagy, már hervadni kezdő, keze összekulcsolva a biblia fölött megszólal, Zseiki főesperes, mély kongó hangon. A mi segedelmünk legyen az atyánk. Néhány áhítatos mondat, és már hangzik is az ámen. Aztán felzeng a zsoltár. Te benned bíztunk, elejétől fogva. A nagy ridegterem egyszerre megtelik forró, harsogó hangokkal. Az arcok átszellemülnek, hitet és dacot zeng a zsoltár. A székely reformátusok diadalmasan megvívott harcának erejét, bátorságát zengi. A reformációs harcok tüze lobog az elnyújtott énekben. Fohász és csatakiáltás egyben ezt éneklik. Nagyapjuk, apjuk harcolt az inkvizícióval, és kivívta Calvin hitének szabadságát Erdélyben. Ugyanakkor megkondul a várbéli nagy templom harangja, ahol egy emberöltővel ezelőtt mondták ki a rendek Erdélyben a teljes vallásszabadságot. Most Bójai lép az emelvényre, hogy elmondja orációját. A teremben köhécselés, mozgolódás, a kurátornék feszengően elrendezik magukat fekete bársony és sejemruháikban, professzorok és diákok szeme fordul Bójai felé. Lassan indul az emelvény felé. Bal kezében fogja a kardját, sötét szeme villan, amint egyetlen pillantással felméri a gyülekezetet. Aztán hátravetett fejjel. Beszélni kezd. Bójai hangja egy-két mondatnál fátyolos, de aztán tiszta zengésben teljesül, és meleg baritonja betölti a termet. Nem a szokásos székfoglaló ez, nem prédikáció, nem kenetteljes mondatok harsogása. Kacskaringósan, amikor nem is az a fontos, hogy miről hangzik a beszéd, hanem hogyan zeng a hang. Bójai szájáról eddig még nem hallott mondatok, szavak hangzanak el. Professzorok és tanárok csak nézik, hallgatják Bójait. Ilyet még nem mondott itt senki a matézisről. Olyan orációt még nem adott le itt professzor. A végtelenségről beszél, amit egy a halhatatlansággal arról a mindenható Istenről, ami benne van a fában, sárban, férgekben és csillagokban. A matematikáról, ami egy hittel és virtussal,
a véghetetlen időben mondja, a matézis gyertya, amely nélkül világmindenségben eligazodni nem lehet. A matematika, mely csillagként kell ragyogjon a tudomány homlokán, hogy eligazítsa a világmindenség titkait, és megvilágítsa annak útjait. Hogy eget összekössön földdel, és embert világegyetemmel. A kémiáról, mely nélkül megérteni és megismerni az anyag titkát nem lehet, és mely megmutatja, hogy minden, mi van, egy és örökké való az Úr dicsőségében. A fizikáról, melynek tudása nélkül az erők útját és erejét megmérni nem lehet, és ember nem ismerheti tulajdon önmagát sem ennek birtoklása nélkül. Egy ember áll az emelvényen felmagasodva a többiek fölé. Szemében, homlokán, az ajkán tűz. Nem is tudják, mióta beszél már, és miket mond. Csak hallgatják önfeledten. Zeig főkurátor és köteles professzor összenéznek. Mindkettő arcán megelégedés és jóleső csodálat derűsödik. Ez az ő művük, kettőjüké. Főként ők hozták ide bólyait. Professzorok és diákok lopva egymásra néznek, ugyancsak a szemük kérdezi egymástól, hallottatok már ilyet? Ki hallott már a matézisről így beszélni? Hát ebben minden benne van. A professzorok most már feszengenek. Bólyai előadása hosszú. És nem értik. Jábana, nem értik. Nem értik. Pedig ők sem kutyák, ők is jártak Göttingába és más külországi egyetemeken. Meghökkentő is, mit akar Bólyai 28 esztendejével? Gyermek még hozzájuk képest, egyik-másik deák öregebb is nála. Honnan tudja mindezeket? És mit akar velük itt? A testes befűzött asszonyok alatt most nem recsent a szék. Elfeledkeztek szédülésről, a fűző kapcsainak szorításáról, a viszketős, átizzadt hónaljukról, gondosan összerakott frizurájukról, és önfeledten nézték Bólyait. Egy szót sem értettek belőle, amit mond. De az emelvényen áll egy 28 esztendős férfi, lobogó fekete hajával, furcsa fényekben tündöklő homlokával, és forró baritonja rájuk zúdul, olyan jóleső érzést és ámulást keltve, amit eddig sosem éreztek. Ámen! Mondja hirtelen Bólyai, fejét alázatosan lehajtva a Bibliára, majd hátravetett fejjel lesétál az emelvényről. Éppen olyan váratlan volt ez a befejezés, mint a beszéd. Nesz sem hallatszott a teremben. Aztán egyszerre kitört a vivátozás. Köteles professzor előre furakodva két kézzel szorította Bólyai kezét. Nem tud szólni a meghatottságtól. Büszkeségem és dicsőségem legszebb napja, melyet te neked köszönhetek, mondja Bodor Pál, és magához ölelte Bólyait. Bólyai kimerülten szótlanul áll a professzorok és a deákok csoportjában. Csak mosolyog, elfehéredett szájjal, miközben szemek kutatva keres valakit. Végre megtalálta, akit keresett. Feleségét. Bólyainé nem nézett rá, hanem Zeignéval merült el beszélgetésbe. Bólyai félig lehúnyt szemmel az ő szokott sajátságos hunyorgásával nézett az asszonyra a férfiak csoportjából, és arra gondolt, vajon miről beszélhet a felesége Zeiknével? Grácia az asszonyoknak, súgta fülébe Bodor. Bólyai mentegetőzve lépett az asszonyok csoportjához, először a főkurátorné húsos kezét fogta csókra, aztán sorba lépett oda mindegyik asszonyhoz. Megint elemében volt Bólyai. A kolozsvári szalonok gavalér tempójával, könnyedén, sima szavú bókokkal mindegyiknek jutva belőle, és az asszonyok szeme simogatóan szaladt végig a fiatal férfinek a puha, fürtös sötét haján. A homlokot, ami mögött
mélyen csodás szemek szikráznak. Gyakorlottan feszülten osztotta szét illendő bókjait, bójai az asszonyok között. De szája és szeme hideg volt, mintha az nem volna itt közöttük. Arra gondolt most mohón, milyen jó volna egyedül lenni, csak egy pillanatra kiszakadni innen, csak egy kicsit egyedül lenni. Alig tudta tűrtöztetni magát, nehogy kirohanjon a teremből, és csak menjen, 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 de hiába, ezen át kell esni. Csak jönnek, jönnek férfiak, nők, idősebbek, fiatalabbak. Beszélnek hozzá, kezét fogják, ő felel is, csak nem tudja, miről esik szó. Kábult. Bójai előtt most a tömzsi, hallgattak fiatalember alakja révül föl. Rendetlen szőke fejével, rövid nyakával valaki, aki olyan messze van tőle, és mégis milyen közel. Gauss. Ó, ha Gauss most itt volna, vajon mit szólna az orációjához? Jobb is, hogy nincs itt. Legalább nem látja, hogy mi a különbség a Szále partja és a Maros partja között. Orációd olyan magas röptű, hogy szállni veled egyik sem tudna. Szólod köteles. Nem értették meg, mit mondtam? Kérdezte Bójai megrettenve. Minden széptől ékes volt, és zengése, mint igaz harang, válaszolta köteles, kitérően. Bójai kesernyésen elmosolyodott. Most érezte meg, hogy amit mondott székfoglalójában, nagyrészt nem értették. Éles villanással fölmérte a távolodó diákok csoportját, akik duruzsolva beszélgettek egymással, heves gesztikulálások közepette. Róla van szó bizonnyal. Az ő orációjával foglalkozna. Háj, de szeretné hallani, hogy mit is mondanak róla. Már tudja, hogy neki kevés növendéke lesz. A főszakit a teológia. A deákok csoportjához lépett Bójai. Beszédük nyomban elnémult. Feszes, zavart hallgatással lefordították fejüket a professzor felé, aki szokott hunyorgó nézésével mérte fel a csoportot. Azzal a kutató belső villanással, ahogy mindent megfigyelni szokott. Ezek két osztályba jártak. A hetedikbe és a nyolcadikba. Bójai szeme kérlelhetetlen villanással kutatta végig őket. Némelyiknél elég volt a szemének egyetlen fénysugara, és már ismerte emberét, kívülről, belülről. Fülüket nézte, és homlokukat. Fülcimpájuk állását vizsgálta, szemöldökük vonalát, orrhajlásukat. Gyakran beszélgettek Gausszal Göttingkában a belső karakter külső megnyilvánulásairól. Látott egy-két érdekes fejet, ezeket hosszabban nézte. Most előlépett közülük egy szikár fiú. Csontos arca olyan, mintha bükkfából faragták volna, álla feltűnően erős, lapos orra alatt nagy, keskeny, egyenes szájjal. Én megértettem professzor uramat, mondta hideg, reszelős hangon, de nagy barna szeme tűzben égett. Ez Koncz József volt, a parajdi paraszt fiú. Bójai kis fehér kezét tette a fiú homlokára. Koncz hirtelen megragadta Bójai kezét, és heves csókot nyomott rá. Majd megfordult, és kirohant a teremből. A többi diák csodálkozó mosolyjal nézett utána. Bójai szó nélkül megfordult, ott hagyta a diákok csoportját. Felesége jött eléje, nagy termetű, méltóságos külsejű öreg férfival, akinek kávészínű nyusztos dolmányán ott kéklett Justícia jelvénye, erdélyi címere. A férfi Zágoni Aranka György volt a marosvásárhelyi hétszemélyes tábla bírója, sok tudomány művelője. Fiatalsága, vagy tudománya nagyobb-e, nem tudom. Melyiket ismerjem el? Szólt Bolyainak elismerően. És Bolyainé nagyasszonyság nem különben. Tette hozzá az asszony felé fordulva Bókkal. Az előadási ebédet Aranka Györgynél ették meg, kinek nagy udvarháza volt közel a táblához a Szent Miklós utcában. Így ültek össze az urak, az asszonyok, nagy barokk ebédlőben, vertezüst brassói csillárok alatt, jószagú gyertyákkal, amelyeket a százrégeni gyertyaöntők öntöttek. Köteles intézte ezt így, mivel a rozzant professzori lakásban úgysem lehetett ünnepi ebédre összegyűlni. Az asztal fönn Zejkiné fűkurátorasszony ült, tőle jobbra Bolyai. Ebéd után Bolyai távozott is, mentegetőzve, hogy fáradt. Aranka kocsiján küldte haza őket, két hajdúval kardosan. A bűzlő, sáros nagy közben a villentetejű professzori házba, ahol homályos, avatag háromszoba fogadta őket mészszaggal. Látod, milyen pompázatosak, és mink meg itt, mondta Bolyainé jelentősen, amint beléptek a szobába. De Bolyai ezt nem hallotta. Megrakadta Jánoskát, és magasra tartotta. Nézett áhítatosan a gyermek sötétkék szemébe. Nézte hosszan az ő fiát. Nézte benne a jövőt. Mit törődött ő pomázatos lakással, a büdös nagyközzel, az egész világgal, a gyermek? Visszanézett rá. Nem mosolyogva, hanem komolyan. Mintha csak férfi nézett volna a másik férfi szemébe. Aztán kilépett a gyermekkel a kertbe. Ki a májusi napfénybe? Ott nézte tovább szemét, orcáját fiának. Keresi kegyelmedet! Szólalt meg mellette Bolyainé, és a gyermeket kivette ura kezéből. A gyermek sírásba kezdett, mintha megcsipték volna. Bolyai besietett a szobába. Ritkás bajuszú, kicsi hasos ember állott előtte, a jópolgárok fekete posztó ünneplőjében, a rövid nyaka beleveszett a rojtos nyakkendőbe. Balla Samu, az eklézsia számtartója, mutatkozott be a férfi. Bolyai bevezette a szobájába a férfit, aki írásokat rakott elébe, majd szuszogva előtapogatta okuláriát, és az írások fölé hajolva magyarázatba kezdett. Bolyai járandóságait ismertette az írásokba. Búza, 20 mérő, bor az unomájból, 3 akó, 2 esztendős, új bor 1 akó, bárány 2, húsvétra 4, idő szerint, később berbécs, só, parajdról, törve darabosan, sorolta a tételeket balla monoton hangon. Bolyai fülének értelmetlenül. Méz, lépes, nem pergetett, emelte föl balla hangját. Húsos mutatójával is intett hozzá, mintha ez nagyon fontos dolog volna. Bolyai ránézett kérdőn. Méz, lépes, ismételte ő is. Kegyeskedjék átvizsgálni a tételeket és aláírásával hitelesíteni elfogadását, mondta balla, és Bolya elé tolta az írásokat. Bolya fogta a tollat, és anélkül, hogy átnézte volna a tételeket, alákanyarította a nevét. Na, és ami a legfontosabb, a pénz, mondta balla, és fölállott. Sajátságos szertartással nagy kopott disznóbőr bugyellárist húzott elő inge alól, és abból bankókat rakott az asztalra. Sorba egymás mellé minden bankónak külön megnyálazva az ujját. Balla telerakta az asztalt bankókkal. Kirakta, majd egymásra tette, és átnyújtotta Bolyainak. Bolyai nem olvasta meg, visszatette az asztalra olvasatlanul. Balla csodálkozva és hamiskás iróniával nézett rá. Így olvasott ki Balla 400 magyar bankóforintot. Bolyai nézte a nagy halompénzt idegenkedve és mosolyogva. Fogalma sem volt arról, hogy alapjába véve mennyi is ez az összeg,
és mit adnak érte. Csak azt tudta, hogy ez egy esztendei járandóság a pénzben. Mint vagyon, nem tudta, mennyit ér. Mint hogy azelőtt sem tudta. És azután sem soha. Csak azt, hogy nincsen. Hogy sosincs elég belőle. Őt a számolás, ami a hétköznapi dolgokhoz tapadt, sosem érdekelte. Csak az, ami a végtelenbe vitte. Bala elment erős készszorítással. Bolyainé nyomba benyitott a nagyhalom pénzlátára, sajátságos kacagással gyorsan rácsapott a bankókra, összesöpörte, majd becéző simogatással rakosgatta őket ide-oda. Bolyainé kétszer is átolvasta a pénzt.
Megvan, megvan, mind,
mondta elégedetten. Bolyai figyelte feleségét, amint olvasta a pénzt, mint az ujjai szerelmesen tapadnak rá a bankókra.
A kapzsi pénzsóvár Bachmann Julianna lánya.
Állapította meg, persze csak magában. Bolyai a kertet szemlélte, a keskeny, hosszú, nagy, elhanyagolt kertet, amelyben elvadult gyümölcsfák éppen javában pattogtatják ki rügyeiket a májusi nap csókjától. Dülledező palánk állott a nagy gazos kert közepén. Átellenben a minoriták nagy, emeletes szemináriumháza, sok apró ablakával, zömök tornyával a templomon. A minoriták kertjét jó magas tölgyfa palánk veszi körül. Sűrű gyümölcsfa sorok hegye látszik. Egymás mellett két telek, a katolikus és a református egyházi. Az egyik elhanyagolt, a másik gondozott. Besietett a szobába, hozza a két piros rudat, a szögmérőt, már fogak között keresztbe a plajbász. Már méri a kertet, fejszét is hoz, nekivetközve ingújba dönti a fákat, izzadtan, dühöngve csapkod a fejszével, korhat fák szeszélyesen görbülnek, amint az éles fejsze rájuk rendül, porhanyosan szétesnek. Korhat ez mind, mormogta Bolyai farkas, de azért jó kedve volt. Az asszony állott meg mellette. Ilyet arccal nézett rá.
Kipusztítja a fákat?
Kérdezte riadtan Bolyainé.
Csak ami arra való, az pusztuljon.
Domádról új csemetéket hozok, abból lesz igazán jó gyümölcs, válaszolja Bolyai. Szemében bízó férfi öröm csillan.
Azért elébb ezt a házat kellene lebontani, meg is mondta Zejkiné, hogy ugyan kicsi becsületet adnak a professzoroknak, ha ilyen putri házakba dugják, folytatta Bolyainé. Sok építeni való van itt. Feleli Bolyai tűnődve.
Alkonyati kidöntött vagy 10 fát, akkor lement, nagy sötét köpenyébe burkolózva, ki a hűvös estébe csöndes, szemlélő léptekkel bandukolt, és bejárta a várost.
Milyen kicsi a város? Ó, milyen kicsi. Marosvásárhely.
Megmászta a vártemplom lépcsőit, nézte hosszan az est homályába belevesző nagy gótikus templomtornyot, amely olyan volt, mint a szigorú száz pap soványan és dacosan talárban. A vártemplom egyszer hadat üzent már innen a mások vallását piszkáló nyugtalan szerzeteseknek, jezsuitáknak és egyéb barátoknak, püspököknek és német grófoknak, akik a más hitét mágián szerették volna sütögetni.
Itt van. Vajon mit talál itt, ebben a városban?
Mindössze vagy 4000 lakosa van a városnak. Sok ökör, berbécs, trágyadom, kövezetlen utcák. Kesernyés füstszag terjeng a levegőben. Ismeri ezt a szagot, faluszag, erdőszag.
Ez a székely mákony.
Fenyőrőzse füstje, íze ennek a bánatos országnak.
ahol annyi sírni való van. De örvendeni való is. Ő megkeresi.